Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Szőnyi Zoltán van itt a stúdióban, a Dunapak kereskedelmi igazgatóját. Ebből nagyjából kiderül, hogy a mai témánk az a csomagoló ipar ügyes-bajos dolgait, fejlesztéseit, újításait járja majd körbe. Ez a mostani sorozat és ez a mostani podcast is a Siemens Zrt. Szakmai támogatásával készül. Én Ércfalvi András vagyok. Kezdjük rögtön azzal, hogy egy átlagos európai lakos 180 kiló csomagolási hulladékot termel évente. És ahogy a fogyasztás nő, nyilván ez az anyag, vagy ez az arány, ez nőni fog, ez a kiló, ez nőni fog, akár ötödével mondják a szakemberek 4-5 éven belül. Tehát minimum a kétszeresemet kilóban, súlyban megtermelem hulladékban, csomagolóanyagban. Hát most semmiről nem szól a világ egyébként, mint hogy ezt valahogy hogyan lehetne mégis csökkenteni, vagy visszafordítani. És amikor én olvastam és kerestem cikkeket, riportokat a Dunapakról, akkor rájöttem, hogy ti már jóval megelőztétek ezt a hype-ot, ami most van.
A Dunapak már nagyon-nagyon régóta ebben a fajta körforgásos gazdasági modellben él. Egyébként maga a statisztika meglepett engem, nem én hoztam ezt a számot, de igazából a meglepetés mellett azért ott kell lenni annak, hogy ez egy olyan számodat, amivel mindenkinek szembesülnie kell. A Dunapak cégcsoport gyakorlatilag 100 éves hagyománya van már Magyarországon, 100 éves múltra tekintünk vissza, és maga a Csepeli gyár, a Csepeli papírgyár, ez a szó ez sokkal többeknek ismert, talán kezdettől fogva papírgyártással is foglalkozott. A papírgyártásnak az egyik fő alapanyaga ugye magák a papírost, amiből
maga a papír,
és ez a fajta folyamat, hogy papírgyártunk, abból különböző fajta csomagoló anyagokat, csomagoló eszközöket, majd ennek a visszagyűjtése megtörténik egy másik láncon keresztül, és az visszajut a papírgyárba, ahol újra papír készül. Ez már nagyon sok 10 éves, 100 éves hagyomány alapján, vagy technológia alapján működik. Időközben gyakorlatilag a Prinzhorn csoport, aki a tulajdonosa a Dunapaknak, gyakorlatilag ezzel a három üzletágával működik, és Magyarországon egész egyedi módon mind a három üzletágával jelen van, tehát gyártunk, a Hamburger Containerboard az papírgyárt, a Dunapak az csomagolóeszközöket gyárt hullámpapírból, illetve van egy Hamburger Recycling, aki pedig visszagyűjti ezeket a csomagoló anyagokat gyakorlatilag a piacról.
Azt mondtam neked, mikor beültem a stúdióba, hogy ezért 20-30 éve nem volt érdekes, hogy milyen súlyú az a csomagolóanyag, igaz?
Egy vékony jégen táncolunk, el kell az egyik oldalon érni azt, és ez talán sokkal fontosabb, mint a másik oldal, hogy egy adott termék, ami elkészül, az biztonsággal megfelelő módon eljusson a fogyasztóig a gyártási helyszíntől. Ugye ez nagyon sok és összetett kérdés, hiszen a gyártási helyszín akárhol lehet, a fogyasztó való láncolatban, abban a supply chainben pedig gyakorlatilag akárhány állomás előfordulhat, úgyhogy ebből következik az, hogy amikor egy csomagolást megtervezünk, akkor ezeket mind-mind számba kell venni, hogy milyen fajta körülmények között jut az áru a vevőhöz, és hát igen, a cél az, hogy ez minél kedvezőbb legyen, az, hogy utána egy szinte nylon zacskóba csomagolunk egy palacformának látszó tárgyban mondjuk vizet, vagy bármilyen folyadékot, az már egy másik kérdés, hogy ezt utána fogyasztó éli meg.
A Dunapak, amit használ, az majdnem 100%-ban, vagy 100%-ban újrahasznosított papír?
90% fölötti az újrahasznosítási aránya az általunk használt csomagolóanyagoknak. Nyilván vannak olyan vevői igények, ahol egyszerűen azok a körülmények, amelyeknél az adott termék készül, nem teszi lehetővé azt, hogy 100%-ban újrahasznosított.
Ez higiéniai, vagy valami?
Nem, ez elsősorban stabilitási. Védelem. Tehát azért ez egy szakmai kérdés, amikor a papírt újrahasznosítjuk, akkor ugye ezek a rostok különböző mértékben, de azért darabolódnak, és azok a szálak, amik összetartják gyakorlatilag az anyagot, tehát ami a papír stabilitását adja, azok valamilyen módon degradálódnak.
Gyengül. A többszöri felhasználás gyengülhet.
Így van. Mi azt mondjuk, hogy nagyjából 25-ször lehet felhasználni egy papírt újra, és hát ennek a az egyik következménye, hogy néha új anyag kell a rendszerbe, hogy ez megvalósulhasson. Illetve hát mondom, vannak mondjuk például hőmérsékleti, vagy páratartalommal kapcsolatos, vagy hűtőházi termékek, ami nem teszi lehetővé.
Igen, azt néztem is, hogy van szélbiztos csomagolásotok, soroltad fel, hogy mennyi mindennek kell megfelelni. És hát például annak is, hogy mondjuk egy nagy áruházban, egy hipermarketben nincs olyan ember már lassan, aki fölpakolná, vagy kipakolná a dobozból a cuccot, ugye, a terméket. Ezért most már olyan termékeket forgalmaztok, és bocsátatok a kereskedelem, ugye, rendelkezésre, ami mert tulajdonképpen ahogy gyártották, az úgy megy föl a polcra, ugye? Ennek van egy szakmai elnevezés.
Igen, hát ezt a polcra kész csomagolásnak szoktuk hívni. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy ha vannak azok a nagy barna dobozok, amiben szoktad látni, hogy különböző termékek eljutnak az áruházakba, ahol valaki kipakolja, és akkor ott ilyen gyönyörű színes különböző fajta tálcákat, dobozokat pakolnak ki. Ennek van egyfajta hibrid megoldása, hogy a szállítói csomagolást és a vevői csomagolást egyesít.
Kevesebb energia, kevesebb költség.
Kevesebb papír, kevesebb költség, kevesebb hulladék keletkezik, illetve hát nem utolsó sorban, amit említettél, hogy a retail hálózatok azok igénylik azt, hogy az a termék, ami oda kerül a boltjukba, azt minél gyorsabban ki tudják pakolni. Ez a legegyszerűbb módszer, hogy csak a tetejét letépik, és már is ott van a tálca.
Mi most, ami a csomagoló piacot leginkább foglalkoztatja?
A Dunapak piaci részesedése 50%, valahol ilyen 46-47%-os piaci részesedésünk van, tehát elég jelentős piaci szereplők vagyunk. Nagyjából 3 nagy gyártó van Magyarországon, ebből mi vagyunk a legnagyobbak. Ennek historikus okai is vannak, meg hát nekünk 3 gyárunk van, Csepelen, Dunavarsányban és Nyíregyházán. Nagyon intenzív az a kérdés, hogy hogyan tudunk gazdaságosabban csomagoló anyagokat gyártani. Tehát itt ugye többfajta alternatíva van, az egyik, hogy valamilyen módon kevesebb anyag felhasználásával, vagy könnyebb anyagok felhasználásával készítsünk csomagolást, illetve a másik, hogy olyan konstrukciókat, olyan dizájnokat alkossunk a csomagolóeszközöknél, amelyek korábban nem voltak, és ezek az újak, ezek hatékonyabban tudjanak a vevőink felhasználni ezeket a termékeket, vagy kevesebb anyag használattal valamilyen módon könnyítsék a folyamatot. Szerintem ebben elég erősek vagyunk, sőt nem szerintem, hanem ez egy tény. Nagyon sok 20 fölötti kollégám van, aki kifejezetten csak csomagolóanyag fejlesztéssel foglalkozik, és erre mindannyian büszkék is vagyunk, hogy a nagyjából 700 fős Dunapak szervezetből azért egy elég jelentős kontingens, az gyakorlatilag a csomagolás fejlesztéssel, az innovációval foglalkozik. Mi azt gondoljuk, hogy így lehet mindig megtartani a saját magunk pozícióját, illetve olyat adni, ami a vevőinknek, amit eddig nem használtak, és azt ők örömmel fogják használni. Most egy olyan tendencia van a piacon, hogy maga az alapanyagárak azok növekednek. Ez én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen infláció és egyéb más gazdasági körülményeknek a következménye. Tehát az a fajta hullám, amit az elmúlt 1-2 évben végig söpört, és növekedtek a különböző árak, és ebből következően nyilván a bérek is növekedtek, ezek visszagyűrűztek oda, hogy a korábbi szűkebb piac miatt alacsonyabb árszintű papír, alappapír árak, azok elkezdtek növekedni, nyilván ez egy kihívás. Nem meglepő kihívás, mert ahogy mondtam, ezek évről évre vagy egy bizonyos időszakonként mindig előfordulnak.
Itthon 50%, azt mondtad, ugye?
Igen.
És Európába eljutnak a Dunapak termékei?
A Dunapak 15 országban van jelen, Közép-Kelet-Európában vagyunk erősek, Németországban, Ausztriában, tehát Németország határától jobbra vannak elsősorban üzemeink, tehát Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Törökországig, Bulgáriában vannak Dunapak gyárak, Horvátországban. Automatizáció, innováció, ez gyakorlatilag ugye kézben megy, mert mind a kettő gyakorlatilag arról szól, hogy valamit modernebbül és hatékonyabban tudjunk előállítani. Egyébként Siemens egységek is működnek a mi feldolgozógépeinkben, tehát gyakorlatilag mi mindig igyekszünk, és erre büszkék vagyunk, hogy folyamatosan visszaforgatjuk a keletkezett saját fedezetünket új gépekbe, új termelőeszközökbe, azért, hogy mindig a lehető legmodernebb csomagolóeszközt tudjuk gyártani. Azáltal, hogy mi nagyon nagy piaci szereplők vagyunk, nagyjából 1500 aktív partnerünk van, akit napról napra, hétről hétre ellátunk különböző fajta csomagolóeszközökkel. Gyakorlatilag folyamatosan jönnek különböző fajta igények új termékeknek a fejlesztésével kapcsolatban, vagy pedig az imént említett okból van olyan, újra kell tervezni a teljes csomagoló eszközparkját egy adott vevőnek. Pont itt az előbb említettük az EPR díjat, amikor egy-másfél évvel ezelőtt ez bevezetésre került, és itt azért ez egy nagyon fajsúlyos díjkülönbözet volt az előzőhöz képest.
Tehát ugrásszerűen megnőttek a terhek.
Nyolcszorosára nőtt a korábbi környezetvédelmi termékdíjhoz képest ennek a költsége, vagy a díja, ami csak hogy így érzékeltesen vannak olyan dobozaink, amelyeknél a dobozára kevesebb, mint amekkora EPR-díjat kell arra az adott termékre fizetni. Ugye az EPR-díjat mindig az a cég fizeti ki, aki azt felhasználja. De a Dunapaknak is ugyanúgy kell EPR-díjat fizetni, hiszen a csomagolást mi is becsomagoljuk ahhoz, hogy az elkerüljön az adott vevőhöz, tehát a raklapok, különböző fajta stretch fóliák, páncszalagok, páncszalagok, ezek mind-mind EPR-díj kötelesek, úgyhogy ezeket...
Hát ezt a saját bőrötökön is.
Saját bőrünkön is tapasztaljuk, úgyhogy nagyon sok oldalról kell mindig megvizsgálni egy adott fejlesztést, hiszen nem mindegy, hogy mennyi fér el általunk készített dobozból a raklapra. Ha minél több fér el rajta, jobban tudjuk rakatolni, akkor a csomagolóanyagunk is kevesebb lesz, ami mindenféle ponton költségcsökkentést jelent, amitől versenyképesebbek leszünk, többet tudunk eladni. Mindig nagyon nehéz egy példával szemléltetni egy trendet. Azt el szoktam mindig mesélni, mert ez úgy jól szemlélteti, hogy milyen is maga a hullámpapír ipar, meg miért lehet ezt annyira szeretni, hogy...
Hát igen, ahhoz képest, hogy 25 éve ugye dolgozol benne, olyan csillogó szemmel tudsz róla beszélni, mint hogyha nem tudom, mennyire mondod. De mondd, légy szíves.
Gyakorlatilag nagyon jól érezhető, hogy a mi iparágunk az a teljes gazdaság tükre tud lenni. Azáltal, hogy szinte minden iparágban szükség van hullámpapírra, nagyon jól leképezhető az, hogy éppen hol áll a trend, mi várható. Hogyha elkezdenek növekedni az igények, és több csomagolóanyagra van tőlünk szükség, akkor azt nagyon jól le lehet követni, hiszen már előtte már pár héttel, hónappal már ezek a cégek elkezdik vásárolni tőlünk a különböző fajta hullámpapírtermékeket, hogy utána dobozokat, hogy utána ők azt becsomagolják a saját termékeiket. Hogyha elkezdenek kevesebbet rendelni, akkor ez automatikusan látszik, hogy itt már van valami előszele annak, hogy baj lehet. Tehát ha úgy tetszik, akkor a hullámpapírosoknak nem nagyon lehet hazudni arról, hogy a gazdaság melyik irányba tart. Van is erről egy ilyen anekdóta, hogy a Warren Buffett az mindig, amikor arra kíváncsi, hogy merre megy a gazdaság, akkor mindig a hullámpapíriparágnak a statisztikai adatait vizsgálja meg, mert abból látszik egy előrejelzés, hogy mi az irány. Úgyhogy az, hogy az egyes piaci szereplők, és itt ugye lehet akár élelmiszeripar, elektronikaipar, autóipar, milyen igényeket támaszt, meg mik azok a tendenciák és folyamatok, amik éppen a mi fejlesztésünkben vannak, azok nagyon komplexek, de hogy egy példát említsek, pár évvel ezelőtt, ugye a COVID idején az elkereskedelem az ugrásszerűen megnövekedett. Ez nem csak azt jelentette, hogy hirtelen mondjuk abból az iparágból több barna dobozra lett szükség, hanem különböző egyedi igényeket támasztottak, ami korábban nem volt. El tudod képzelni, hogy ahány ház annyi fajta mennyiségű terméket rendel mondjuk egy online shopból. Ez csomagolás szempontjából...
Eddig volt 5 féle dobozom, és kellett egyszer csak 50 féle.
Vagy 500, vagy 5000, mert egy elkereskedelmi cégnek gyakorlatilag ugyanúgy optimalizálni kell a csomagoló eszközét, nem rendelhet 5000 fajta dobozt, mert akkor mindegyikből csak 2 kellene, vagy pár száz. Ezért ki kellett találni olyan fajta konstrukciókat, amik azokat a térkitöltőket, amik a termék és a doboz között abban az üres térben vannak, abból minél kevesebb kelljen, ugyanúgy az a termék eljusson a fogyasztóhoz biztonsággal, tehát ehhez nagyon sokfajta kreatív gondolat kell, és amikor csillog a szemem, akkor mindig azért szokott csillogni, mert azok a kollégák, akik ezen a területen dolgoznak, azok tényleg fantasztikusak ilyen szempontból, meglátnak olyat, mint ami eddig nem létezett, és azt képesek valamilyen fajta formatervbe, figyelembe véve a gyárthatósági körülményeket megalkotni, megálmodni, megcsinálni. Ez a tudás adja egyébként azt, hogy mi tudunk folyamatosan fejlődni.
Az is eszembe jutott, hogy a hullámpapír, ez az alfa és omega az egész iparágatoknak, ugye? Ez változott az elmúlt 100 évben? Vagy nem tudom, mióta használják így ebben. Nyilván igen, anyagában is, a légréseket tekintve, de nyilván millió dollár, ennek is volt egy evolúciója.
Maga a hullám típusoknak nyilván volt egy standardizálása valamikor, megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy az mikor történt. Különböző betűkkel vannak elnevezve, annak megfelelően, hogy milyen vastag az adott hullám, vannak E hullám, B hullám, C hullám, D hullám, A hullám, tehát attól függően, hogy milyen magasságú az a hullám, specifikálva vannak, illetve vannak 3 rétegű, 5 rétegű, sőt 7 rétegű anyagok, ami azt jelenti, hogy egy sík papír, egy hullám, egy sík papír, ez ugye az alap 3 réteg, és akkor ezt még tovább lehet építeni, és akkor nagyobb terhelhetősége van annak az adott anyagnak. Találkozol ilyenekkel nap mint nap, csak maximum nem figyeled, mert nem ez a dolgod. Úgyhogy maga hullám lemezgyártás is rettentő sokat változott, hihetetlenül modern gépek vannak. Ugye amit említettem, hogy nekünk új üzemünk van, egy zöldmezős beruházásunk volt 2 évvel ezelőtt Dunavarsányban, ami gyakorlatilag vadonatúj gépparkkal is rendelkezik, nem csak a csarnokúj. Ott az ottani lemezgépünk az közel 400 méter folyóméter hullámlemez gyárt percenként, tehát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel.
Ezt olvastam, hogy lemezgyártósor, de akkor ez így kell a lemezt elképzelni.
Igen, tehát ugye gyakorlatilag 2-3 fő lépése van egy dobozgyártásnak. Az első, hogy magát az alap lemezt gyártjuk le, amiből utána gyakorlatilag különböző technikák segítségével kivágjuk a megfelelő dobozokat. Több 100 darab dobozt tudunk percenként előállítani.
Mik a célkitűzései a Dunapaknak?
A fő célunk az, hogy megőrizzük a szerepünket. A piacon az a fajta stabilitás, amit korábban is adtunk, az megmaradjon. Ez a fajta stabilitás alatt azt értem, hogy megfelelő, jó minőségű termékeket tudjunk leghatékonyabban legyártani, és azt eljutatni a vevőinkhez. A másik oldalról pedig egy belső cél, hogy a kollégáinknak egy jó, megbízható, stabil környezetet teremtsünk. Én azt gondolom, hogy a kettő nem is tud egymás nélkül működni, tehát szükség van arra, hogy egy olyan csapat dolgozzon a Dunapaknál, ami jó hangulattal, jó kedvel és szívvel tudjon legyártani termékeket. Én azt gondolom, hogy ezek nem csak üres szavak, tehát a Dunapak az tényleg egy család. Én nem túl rég, kicsit több mint egy éve dolgozom itt, de ez nap mint nap érződik, hogy mennyire fontos az összetartozás a Dunapakon belül. Csak hogy egy példát említsek, ami szerintem biztos, hogy büszkeség. Több mint 70 kollégánk van, aki 25 év régebb óta dolgozik a cégnél, tehát a csapatnak nagyjából a 10%-a, és körülbelül 10-11 olyan kollégánk van, aki 40 évnél régebb óta dolgozik a Dunapaknál, ami ugye azt mutatja, hogy van egy nagyon erős stabilitás érzése, és egy jövőképe azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek dolgozni, szerintem ez nagyon fontos. Másik oldalról, meg maga a menedzsment viszonylag fiatal, tehát nem annyira régóta dolgozik a cégnél, tehát van egyfajta tudástranszfer, kohézió, ami miatt egyébként itt nagyon jó együtt dolgozni, és ugye ennek lesz az eredménye az, amiről beszéltem, hogy a vevőink is boldogok.
A doboz, a hullámpapír, és ami mögötte van. Most egészen másképpen megyek, vagy legközelebb egy áruház, most nézem meg a csomagoló anyagokat. Nagyon szépen köszönöm, csomagoló anyaggyártás, az Ipar Hangjai podcast sorozatban. Ez volt az 5. epizód, és Szörnyi Zoltán volt a vendégem, a Dunapak kereskedelmi igazgató. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek bennünket, neked megköszönöm, hogy
itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.